Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 168. dicséret első versét. A 168. ének így kezdődik: Ó Atya Isten! Helyünket elfoglalva a 467. dicséret első három versét énekeljük. A 467. dicséret így kezdődik: Mi jó, ha bűntől már szabad. Ha bölcsességért kiáltasz és hangosan kéred az értelmet, ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket, akkor megérted, mi az Úr félelme, és rájössz, mi az Isten ismeret. Amen. Imádkozzunk. Meghódol előtted, lelkünk, szent háromságban ki vagy egy Istenség, mert nincs hozzád hasonló, nincs olyan Isten, mint te. Bármit is imádjanak az emberek, bármilyen is forduljanak, nincs hozzád fogható, mert te vagy az, aki életet adtál mindennek, és ezt az életet fenntartod, és bölcsen igazgatod. És nincs hozzád hasonló, mert te nem csak elindítottad az életet, nem csak fenntartod, hanem eljöttél ebbe a világba Jézus Krisztus személyében, mert kapcsolatban akarsz lenni velünk. Te keresed az embert, és azt szeretnéd, hogyha mi is erre a keresésre válaszolnánk, ha oda engednénk téged az életünkhöz, és élő kapcsolatban lennénk veled, mert te arra teremtettél minket, hogy kapcsolatban legyünk veled, hogy beszélgessünk minden nap, hogy halljuk a te szavadat, úgy, ahogy hallotta Ádám és Éva. Te világosság vagy a számunkra, te vagy a mi napunk, Urunk, és ezt akartad, hogy minden nap átéljük a te szeretetedet, a te melegedet, átéljük azt, hogy szabaddal formálod az életünket, és a kijelentés, az ige, amit köszönünk, hogy ideadtál, az pedig lámpás lehet minden nap a lábunk előtt. Mert Uram, hogyha te nem adsz nekünk igét, ha nem mondod el, hogy ki vagy te, kik vagyunk mi, és mi a terved az életünkkel, ha nem mondod meg nekünk, hogy mi a jó és mi a rossz, akkor rosszul döntünk és választunk, rossz irányba haladunk. És Urunk, ezt látjuk, ez történt a bűneset után, hogy nem hallgattunk rád, és rossz irányba mentünk. De magasztalunk, dicsőítünk, hogy ennek ellenére sem mondtál le rólunk, és azért lettél emberré Jézusban, hogy megments minket, hogy visszafordíts a rossz irányból. És Uram, add, hogy rádöbbenjenek minél többen erre, hogy rossz az irány az életükbe, hogy rádöbbenjünk, hogy bűn van a szívünkben, az életünkbe, de ezt lehet veled és általad rendezni, hogy oda lehet menni bűnbánattal, mert Krisztusban a kereszt által van megbocsátás, eltörlöd a bűnöket, és egy újat kezdhetünk veled. És kérünk most így szólíts meg bennünket, formálj minket, és add, hogy mindaz, amit mondasz, az Krisztusivá alakítson minket, és tegyen készé arra, hogy mindig a te akaratodat keressük, és annak engedelmeskedjünk. Kérünk így szent lelkeddel, tedd áldássá ezt a mostani alkalmat, nyisd meg előttünk az igét. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg Isten igéjét. Jakab apostol levele első fejezetének az első 18 verséből. Tehát Isten igéje Jakab apostol leveléből szól hozzánk az első fejezet első 18 verséből a következőképpen. Jakab Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgálja. Üdvözletét küldi a szorványban élő 12 törzsnek. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudva, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól, a kétlelkű és minden útján álhatatlan ember. A szegény sorsú testvér a méltóságával dicsekedjék, a gazdag pedig megalázott voltával, mert elmúlik mindez, mint a mezővirága. Mert felkel a nap nagy hőséggel, és elszárítja a füvet, a virága elhull, és szépsége elvész, így sorvad el vállalkozásaiban a gazdag is. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Senki se mondja, amikor kísértésbe jut, Isten kísért engem, mert Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal, mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogalva bűn szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim! Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Az ő akarata szült minket, az igazság igéje által, hogy mint egy első zsengéje legyünk teremtményeinek. Befejeződtek Pál levelei, és most Jakab levelét kezdtük el olvasni. Ez a Jakab valószínűleg az Úr Jézus Krisztusnak a testvére, sőt mondhatnánk, hogy fél testvére, mert ugye csak anyáról testvérek. Úgy is tartották az első keresztjének gyülekezetek is, hogy ez a levél attól a Jakabtól származik, aki Jézus családjába tartozott, és aki majd az első zsidó gyülekezetekben vezetői tekintélyre tesz szert, hiszen amikor az első missziói út után Pál apostol és Barnabás elmennek Jeruzsálembe, hogy beszéljenek az apostolokkal, akkor már Jakab is ott van, és a zsidó keresztény gyülekezetnek szinte már ő a fő tekintélye, a fő vezetője. És ha ezt így végig gondoljuk, akkor úgy rácsodálkozunk, mert ha olvassuk az evangéliumokat, akkor azt lehet látni, hogy az Úr Jézus családja az ő megfeszítéséig egyáltalán nem látta a messiást Jézusban. A testvérek ugyanúgy gondolkodtak, mint akár Mária is, meglepő módon, hiszen kijelentést kapott, ugye, hogy átélte az angyalnak a jelenését, amikor elmondta, hogy Isten szent lelke száll rád, beárnyékol, fiút szülsz, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. És mégis, amikor az Úr Jézus elkezdi a munkásságát, és megéli Isten erejét, és szembeszállnak vele a vezetők, akkor Mária a többi gyerekével együtt megy és haza akarja vinni Jézust, úgy tekintenek rá, mint egy megszállottra, és azt akarják, hogy fejezze be ezt a munkáját, úgy gondolják, hogy csak húzódjon meg ott a ácsműhelybe, és akkor nem lesz semmi bántódása, meg a családjának sem lesz semmilyen szenvedése, nem kell a családnak sem szégyenkezni Jézus miatt, így gondolkodtak, pedig Mária, ha más nem, de Mária nagyon jól kellett, hogy tudja, hogy Jézus Isten akaratát, az ő mennyei atyának az akaratát viszi végbe ezen a földön. Ha nagyon megerőltette volna magát, akkor eszébe kell, hogy jusson, amikor a 12 éves Jézussal mentek Jeruzsálembe a templomba, és véget ért az ünnep, hazafelé igyekezik a zarándok csoport, és kiderül, hogy nincs Jézus. Nincs ott a hazafelé tartó csoportban. Sem a szülőkkel, sem a rokonokkal. Visszamennek a városba megkeresni, és ott találják a templomba, amit a tudósokkal beszélget, kérdezgeti őket, és akkor Mária azt mondja, hogy hát miért tetted ezt velünk, nagyon izgultunk, érted? És akkor Jézus azt mondja, hogy hát miért izgultatok, miért féltettetek, hát nem tudjátok, hogy nekem az én atyám dolgaival kell törődnöm. Tehát már ott jelezte, hogyha ők valamit furcsaságnak gondolnak az életében, ha valamit ők másképp képzelnek el, mint ahogy Jézus teszi, az azért van, mert ő Isten akaratát cselekszi itt a földön. Mindig az atyának engedelmeskedik. Sőt, volt olyan, amikor maguk a tanítványok vagyis bocsánat, a testvérek mondják Jézusnak, hogy eljött az ünnep, hát menj te is magad, mutasd meg Jeruzsálembe, meg Júdeába, hát hogyha azt akarod, hogy elismerjenek, ha azt akarod, hogy téged messiásnak nyilvánítsanak, akkor menj, és mutasd meg magad, ott tegyél csodákat, gyere az ünnepre. Kicsit úgy odaszúrtak neki. És lehet, hogy Jakab volt az, hiszen ő volt Jézus után a legidősebb fiú, és valószínűleg, amikor Jézus elindult tanítani, elindult megmutatni Isten országának a erejét és hatalmát, Jakab vette át a család fő szerepét. És úgy odaszúr Jézusnak, hogy na, hát ha olyan nagy messiás akarsz lenni, akkor menj és ott mutasd a csodáidat, pedig tudták, hogy Júdában és Jeruzsálemben már szembefordulnak Jézussal, nem fogadják őt el. Tehát így indult Jakab is, hogy nem hisz Jézusban. Ő csak a testvért, a családtagot látja benne. És sokszor pontosan ez a nehéz, ugye, egy családban megélni a hitünket, egy családban fölmutatni azt, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, és egy családban megélni az Isten akaratát. Különösen egy olyan családban, ahol esetleg nem mindenki jár az Úr útján. Lehet, hogy vallásosak a többiek, hiszen ószövetségi szempontból Jakab meg a többi is hívő ember volt. Csak épp nem látják, hogy egy korszakváltás jött el, és az a messiás, akire vártak, megérkezett, és az pont az ő testvérük. És hányszor nehéz, de Jézus nem figyel a környezetére, a családjára sem, csak egyedül fölfelé. Tehát ezt is jó látni, hogy Jézus nem azt mondja, hogy jaj, hát ne botránkoztassam meg anyámat, meg a testvéreimet, ha ők azt mondják, hogy gyere haza, akkor hazamegyek. Hanem mit mond, amikor szólnak, hogy hát anyád és a testvéreid kint várnak, akkor azt mondja, ki az én anyám, kik az én testvéreim, akik hallják és megcselekszik az Isten igéjét. Tehát ez nagyon fontos. Hallani és megcselekedni. Attól még nem vagyunk Jézushoz tartozók, ha csak halljuk. Hanem ha halljuk és tesszük, akkor tartozunk az ő családjába. És mégis Jakab egy levelet ír. Hát mi történt ezzel a Jakabban? Hát csak annyi, hogy eljött a feltámadás. Hogy Jézus feltámadt és él, és ez az esemény, ez meggyőzte Jakabot is. És nagyon hamar ott találjuk már a jeruzsálemi gyülekezet tagjai között. Most már Jézus nem csupán testvér a számára, hanem Úr. Sőt, egyáltalán nem beszél arról, hogy nekem a názáreti Jézus a testvérem. Amikor gyülekezeteknek ír, ahol tudják, hogy a názáreti Jézus a messiás, az Isten fia, és Jakab úgy oda tehetné, hogy én meg vagyok neki az öccse. És nem teszi. Nem dicsekszik vele, nem hivalkodik, hanem mit mond, hogy számomra Jézus egyrészt a Krisztus, az Isten által megígért, felkent, megváltó, másrészt Úr az életem fölött. Több, mint testvér. Most már az én Uram. Most már figyelek minden nap a szavára, és igyekszem neki engedelmeskedni. Most már nem én mondom meg Jézusnak, hogy menj fel Jeruzsálembe, hanem Jézus mondja meg nekem minden nap, hogy mit tegyek és hova menjek. És szabad nekünk is így beletekinteni az életünkbe, hogy ezt jelenti-e a Jézussal való kapcsolat. Hogy eljutottam-e már ide, hogy most már nem én dirigálok neki, nem én mondom meg, mit tegyen, hanem oda borulok elé, mint az én Uram elé, és ő mondhatja meg, hogy mi is az ő akarata, hogy mit tegyek én, hogy most már óra számomra. Tehát Jakab Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgálja. Így érti az Urat, hogy ő az Úr, én a szolga. Vagyis olyan szolga, aki az életem. Rendelkezik vele, én pedig lesem az akaratát. És ezt is szabad végig gondolni. Így Úr Jézus az életem fölött. Mert ugye el tudjuk mondani bizonyságtételbe, tudunk is énekelni arról, hogy Jézus Krisztus Úr, de vajon így Úr-e, hogy közben a másik oldalon én vagyok a szolga? Mert ez ekkor érvényes. Ekkor biblikus. Ha ő Úr, én meg szolga vagyok, ami azt jelenti, hogy valóban egész életemmel őt akarom szolgálni, neki akarok engedelmeskedni. És Jakab valóban szolgája volt az Úr Jézusnak, egész életével őt dicsőítette, valóban mindig kereste az ő akaratát. Ha figyeljük ezt a levelet, többször előjön az imádság. És Jakabot igaznak, meg az imádság emberének nevezték és nevezik. Fönnmaradt róla az a történet, hogy az első 162. esztendejében halt mártír halált. A jeruzsálemi gyülekezetben élt és szolgált, és az egy olyan időszak volt, amikor néhány hónapig nem volt helytartó, római helytartó Jeruzsálembe. Ez azt jelentette, hogy hát idézőjelben, de a zsidók azt csináltak, amit akartak. Tehát azok a zsidók, akik nem hittek Jézusban, mint megváltóban, most megfelelő alkalmat láttak arra, hogy üldözzék azt a közösséget, üldözzék azt a gyülekezetet, és elfogták Jakabot, és fölvitték a jeruzsálemi templom párkányára, oda, ahova a sátán fölvitte Jézust. És itt nem azt mondták neki, mint a sátán Jézusnak, hogy vesd le magad, hanem azt mondták, hogy na most kapsz egy esélyt, és tagadd meg Jézust, mint messiást, és akkor élni fogsz. Ha nem, letaszítunk. És Jakab azt mondta, látom az ember fiát, az ég felhőin dicsőségben eljönni. És letaszították. De nem halt meg. Össze-vissza törte magát, és látták, hogy még él, akkor megkövezték. És amikor megkövezték, és nagyon szenvedett, valaki oda ment, hogy megkönnyítse neki a befejezést, és egy bunkós bottal fejbe vágta, de mielőtt erre a tetre sor került volna, mindenki, aki ott volt Jakab körül, megdöbbent, mert hallják, hogy ez a Jakab értük imádkozik. Hogy Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ez is mutatja, hogy Jakab valóban krisztusi lelkülettel élt. Mert testvéreim, hogy mi van bennünk, milyen lelkület az mindig ilyen élethelyzetben nyilvánul meg igazán. De, mert a szív teljességéből szól a száj. És amikor valakit letaszítanak a magasból, megkövezik, és még utána azt imádkozik a gyilkosaiért, az azt jelenti, hogy abban a szívben Krisztus van. Krisztus van. És meghalt Jakab, és mentek, hogy a gyülekezet tagjai, hogy elvigyék és eltemessék. És akkor vették észre, hogy Jakabnak a két térde teljesen meg van keményedve. El is nevezték, hogy teve térde van. Azért, mert többet volt a térdein az Úr előtt, mint a talpain. Térden állva imádkozott rengeteget, és teve térde lett. Ezen is talán el lehet gondolkodni, vajon fenyegete minket az, hogy teve térdünk lesz az imádkozástól. Hogy tudunk-e annyit térdeinken az Úr előtt lenni, könyörögni, imádkozni népünkért, imádkozni azokért, akik még nem ismerik a Krisztust, teljesen mindegy, melyik néphez tartoznak. De tudunk-e értük közbejárni, tudunk-e imádkozni térdeinken az elveszettekért, a megkötözöttekért, azokért, akiket a sátán becsap, akiknek az életében a gonosz fölborít minden isteni rendet, és tönkre megy az életük, és majd csak később döbbennek rá, hogy mibe mentek bele. Egyre többször lehet hallani, hogy akik fiatalon belementek abba, hogy nem váltó műtétre jelentkezzenek, bizony megbánják. Sőt, a napokban olvastam olyat, hogy valaki kérte Hollandiába az eutanáziát, mert annyi szenvedéssel jár a nem átalakító műtét, meg a kezelés, meg a minden. Annyit szenved, olyan borzalmas fájdalmai vannak, hogy azt mondta, hogy inkább alkalmazzák az eutanáziát, de elutasították, hogy majd elmúlnak a fájdalmai. De szabad könyörögni, hogy az Úr adjon nekünk világosságot, meg ahogy itt van, bölcsességet, és meglássuk azt, hogy a gonosz akar becsapni, tönkretenni, elpusztítani, elszakítani az Úrtól nagyon sok mindennel. És a gyülekezet azért van itt, hogy ha nem tud másképp, akkor imádsággal, hisz később majd maga Jakab mondja, hogy nagy ereje van az igaz ember buzgó könyörgésének. Tehát ez a feladatunk. Tehát az Úr szolgája Jakab üdvözletét küldi a szorványban, vagy szétszórtságban élő 12 törzsnek. Ugye tulajdonképpen ez egy kódolt nyelvezet, mert ezt csak a zsidók értik, és nem a rómaiak. Ugye ezzel ugye a 12 törzsből 10 törzs szétszóródott. Annak idején az asszír fogság bekövetkeztekor, és most azt mondja, hogy akik szétszórtságban vannak, de ezzel nem azokra gondol Jakab, hanem azokra a zsidó keresztényekre, akiket nem sokkal pünkösd után elüldöztek Jeruzsálemből, Júdából, Galileából, mert vállalták azt, hogy Jézus a Krisztus. És nekik ír. Valószínűleg oda tartoztak a jeruzsálemi gyülekezetbe egy darabig, azért elég csak ennyit írni, hogy Jakab. És tudják, kiről van szó. Meg ő is úgy ír, mint aki ismeri a címzetteket. Tehát azt mondja, írok nektek, akik szét vagytok szóródva. Miért ír? Hogy mindazt a sok nyomorúságot, amin keresztül kell menni a hitük miatt, azt mondja, örömmel tartsátok. Azért ír, hogy ne keseredjenek el, ne csüggedjenek el, és ne adják fel. Ne legyen ott bennük az a rossz érzés, hogy hát igen, mi fölismertük, hogy eljött a Messiás, mi hallgatunk rá, övé az életünk, és akkor rosszabbul járunk, mint azok, akik nem ismerték föl. Ugye, mert azok, akik nem ismerték fel Jézusban a Messiást, az ugyanúgy éltek, mint az előtt. Senki nem üldözte őket, nem kerültek semmilyen hátrányba, nem kellett elmenekülni otthonról, otthagyni a házat, a családi örökséget, a földet, semmi bajuk nem volt. És bizony megfordult a gyülekezet tagjaiba, hogy hát mi rosszabbul jártunk. És akkor írja, hogy örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek. Ugye a kísértésnek senki nem örül. Ugye a kísértés az legtöbbször azt jelenti, hogy valami olyan élethelyzet, ahol a másik, vagy a gonosz azt akarja, hogy elesse. A kísértés az mindig egy olyan szituáció, ahol valaki azt akarja, hogy ott elbukjak, hogy ott ne tudjak helytállni, hogy aztán ne tudjak talpra állni. És mondja, igen, örömnek tartsátok a kísértést. Testvéreim, miért? Mert a hitetek próbája álhatatosságot eredményez. A gonosz el akar buktatni, de az Úr veletek van, és ezt próbának használja fel. Átalakítja ezt a helyzetet próbává. Itt derül ki, hogy ki a legfontosabb a számotokra. Mi a legfontosabb a számotokra? Krisztus a legfontosabb, vagy esetleg a saját magatok, vagy a boldogulásotok? Nem, mert azt mondjátok, hogy hát inkább elfordulok Jézustól, csak hogy elfogadjanak, vagy jobb karriert, pályát tudjak megfutni. Ugye hozzá tartozik, hogy ugye a zsidó keresztjének általában ugye olyan munkát folytattak, amit bárhol tudtak végezni, ha elzavarták őket otthonról, és így nagyon sok ugye kereskedő volt. Nagyon sok olyan volt közöttük, aki az üzletből élt, vagy olyan munkája volt, olyan vállalkozása, ami jól jövedelmezett. És bizony, amikor így üldözték őket, vagy olyan próba elé állították őket, hogy választani kellett, hogy ki is az Isten, a császár előtt borulok le, vagy Jézust imádom, akkor bizony ott volt, hogy a kísértés, hogy feladni Jézust, mert hát elveszítem az egész vagyonomat. Ugye itt később olvasunk gazdagokról, és többször visszajön ez, hogy a gazdagok ott vannak a gyülekezet körül, hogy jól ment az életük, és bizony nem volt könnyű, amikor azt élték meg, hogyha kitartanak a hitben Jézus mellett, akkor az azzal járhat, hogy mindent elveszítenek. Hogy mindent elveszítenek. És mit mond, hogy tudva a hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Isten megpróbál, ott van. És tudjuk Pál apostoltól azt, hogy nem hagy erőnkön felül kísértetni. Te tudja, mennyi erőnk van. És amikor látja, hogy a sátán túlmegy a mi erőnkön, az Úr leállítja. Vagy ugye mit mond, hogy a hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Tehát kitartókká váltok. Megtanultuk a nehéz élethelyzetben is kitartani az Úr mellett. És ki tud kitartani, aki ismeri őt. Akinek töretlen a bizalma benne. Aki tudja, hogy Jézus az élet legnehezebb pillanataiban is gondoskodik róla. Aki tudja, hogy nem a világtól, nem is önmagamtól függ a megélhetésem, hanem Krisztustól. Mert a hitünknek nagy próbája, hogy úgy bízok-e benne, hogy tudom, hogy a megélhetésem az tőle függ. Lehet, hogy ebben a társadalomban félreállítanak, elveszítek mindent, de az Úr nem hagyja magára az övéit. És aztán így folytatja, a próbáknak az a célja, hogy tökéletessé tegye, vagy cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Tehát az Úr formál, mert azt akarja, hogy tökéletesek, hibátlanok és fogyatkozás nélküliek legyünk. Ez kicsit hasonlít arra, amit az Ószövetségben az áldozati állatokról olvasunk. Ott is ugye feltétel volt, hogy hibátlan, épp, tökéletes legyen az az állat, amit odaadunk Istennek, az a legjobb legyen. Na ezen is el lehet gondolkodni, hogy a legjobbat adom-e én mindenből Istennek. A legjobbat az időmből, az erőmből, az anyagiakból, a legjobbat adom-e neki. Ugye, ha valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is fogja kapni. Itt Jakab rámutat egy nagyon fontos alaptételre, hogy Isten országában a kérés az elsőrendű. Tehát Isten országában az ő gyermeke már nem úgy él, mint itt a világban, hogy én biztosítok magamnak mindent, én szerzem meg, én intézem el, hanem azt mondja, ha valakinek nincs bölcsessége, tehát ha valamim nincs, valami nincs, amit én nem tudok megszerezni, előállítani, nem tudok elérni, azt szabad kérni. A bölcsesség, ugye, ahogy a példabeszédek könyvében olvassuk, a bölcsesség kezdete az Úr szélelme. Igazi bölcsességre az jut, aki keresi az Istent, aki megismeri az Istent, és kérheti tőle ezt a bölcsességet. Tehát itt is szükség egy kis önmagunkba tekintés, és elismerned, Uram, hát nincs igazi életbölcsességem. Még hiával vagyok neki, ami azt jelenti, hogy sokszor hozok rossz döntéseket. De akkor azt mondja az ige, nem kell elcsüggedni, hanem oda mehetek és kérhetek. És ismerem-e én így az Urat, akitől szabad kérni? Bölcsességet is, meg mindazt, ami szükséges az élethez, a szolgálathoz, a bizonságtételhez. Ugye maga Jézus is mondja a tanítványoknak, hogy eddig, mielőtt elment tőlük, hogy eddig még nem kértetek semmit az én nevemben, de majd, ha elmegyek az Atyához, kérjetek, és megkapjátok. De nagyon fontos dologra mutat rá Jakab, hogy kérje, de hittel kérje. Semmit sem kételkedve. Tehát hittel. Tehát amikor Istentől kérünk, az nem rendelés. Amikor Istentől kérünk, ahogy beszéltük, hogy Jakab az imádság embere, az azt jelenti, hogy leborulok az Úr előtt, és alázattal kérek tőle. Tehát ez a kérés, ez gyakorlatilag imádságot takar, és azt mondja, hogy imádságban megyek az Úr elé. És mi a feltétel, hogy hittel? Azt hiszem azt, hogy amit kérek, azt ő meg is tudja adni. Ugye a kételkedés az mit jelent? Ugye mondja is, hogy a tenger hulláma, vagyis a szél, ahogy dobálja a tenger hullámát ide-oda, a kételkedés ilyen. Mit jelent? Kérek Istentől, de hát megyek és én is bebiztosítok magamnak dolgokat. Amikor Isten elküldi a kerítpatakja mellé Illést, azt mondja neki, menj oda, a patakból majd ihat, a hollók hoznak neked reggel és este. Ez a hit. Mi a kételkedés? Hát az, hogy Illés minden reggel elindul vadászni. Ez a kételkedés. Egyszer van egy ígéretem, ezt elfogadom, de hát Isten biztos úgy gondolta, hogy közben majd én menjek, és vadásszak. De, és mi nagyon sokszor így gondolkodunk. Nem hisszük, hogy amit Isten megígért, azt meg is tudja adni, meg tudja tenni. Ugye Izrael is sokszor megtapasztalta, vagy az Új Szövetségben, hányszor és hányszor ott van, hogy hit által munkálkodik az Úr. Amikor elment Tírus és Szidon vidékére, ott volt az szírofönéciai asszony, és kiállt Jézushoz, akkor Jézus azt mondja, hogy ő Izrael fiaihoz jött először, aztán meg, hogy nem jó elvenni a fiaktól a kenyeret, és odaadni a kutyáknak, És az asszony továbbra is hittel ott marad, és azt mondja, úgy van, uram, de a kutyák is esznek az asztal alól, a morzsákból, és nem zavarják el őket. És akkor Jézus azt mondja, hogy menj el, és a te leányod meggyógyul, és a hited meggyógyította. Tehát nem csinál Jézus semmit. Ugye, nem csinál Jézus semmit, nem érinti meg, nem mondja azt, hogy gyógyuljon meg a lányod, hanem egyszerűen csak elküldi ezt a anyát, és azt mondja, hogy asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. Tehát ez az igazi hit, legyen úgy, ahogy kívánod. Hát az asszony elindul haza, és ott mondta, hát Jézus nem csinált semmit. Nem írt fel orvosságot, nem jött el velem. Tényleg gyógyult lesz. Tényleg gyógyult lesz. És ez az asszony nem kételkedik, hanem elfogadja, hogy meggyógyult a lánya. És ez a fontos. Tehát ez a kételkedés nélküli hit, amikor Jézus szavának hiszek, arra építek, abban bízom, és elfogadom, amit mond. Aztán mondja, hogy a szegény sorsú testvér a méltóságával dicsekedjék, a gazdag pedig megalázott voltával, mert elmúlik mindez, mint a mező virága. Tehát itt egy képet alkalmaz arra, hogy a szegény is, meg a gazdag is úgy lássa az életét, mint aki Krisztusban van, Isten országában van, és nem az az érdekes, hogy nekem több van, a másiknak meg kevesebb. Nem azt jelenti, hogy ha nekem kevesebb van, akkor irigykedjek. Ha több van, akkor nézzem le azt, akinek kevesebb van, hanem Isten országában vagyunk. És ebben a világban van egy törvényszerűség, hogy minden elmúlik. Minden elmúlik. Véget ér a szegénység, de véget ér a gazdagság is. És ugye abban a gyülekezetben, meg azokban a gyülekezetekben mi fontos, hogy együtt lehet a szegény meg a gazdag. Hogy testvérként tekintsenek egymásra, és ne úgy, hogy nekem több van, vagy ne úgy, hogy én kevesebbnek tartom magamat, mert nem rendelkezek olyan vagyonnal. Tehát itt rámutat, hogy az ember életének a lényege nem a pénz mennyisége adja és határozza meg, hanem a Krisztussal való kapcsolat, az élő kapcsolat. Mit mond? Boldog az, aki a kísértés idején kitart. Boldog. Ki lesz a boldog? Aki Krisztusra figyel, aki végigmegy a kísértés, a próba útján, tőle kap erőt, és vele győzedelmeskedik. Mit mond? Lehet győzni. Kiállta a próbát. Lehet győzni Krisztussal. Nem a magunk erejére építve, hanem Krisztussal. És miért boldog? Mert elnyeri az élet koronáját. Összecseng Pál Timóteushoz írott leveleivel. Ott is erről beszél Pál, hogy saját magára nézve, hogy futásomat elvégeztem, nemes harcot megharcoltam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája. Azért vagyok boldog, mert tudom, hogy a célba érkezés után az én gazdám jutalmat ad. Koszorú, győztesnek járó koszorú fog várni. És én a célra nézek. Tehát az a boldog és győztes, aki mindig a célra néz. Nem a pillanatnyi helyzetre, nem a akadályra, Góliátra, vagy a sírszáját eltakaró kőre, hanem fölfelé nézek a mennybe, úgy, ahogy említettük Jakab is, amikor megkövezték, mit lát az emberfiát eljönni. És ezért tud imádkozni, mert nem ellenséget lát, hanem látja azokat a megtévesztett embereket, akiket a sátán becsapott, de tudja, hogy Krisztusban az ő életük is megváltozhat. És akkor még arról beszél, hogy nem Isten kísért, hogy a kísértés lényege, hogy mindenki saját kívánságától vonzva, csalogatva esik kísértésbe. De tehát az ördög fölhasználja a kívánságot. És sokszor nem is valami nagy bűnök jelentik a kívánságot, hanem mi a lényege a kívánságnak? Hogy akkörül forogjon az életünk. Hogy amit kívánok, azzal foglalkozok. Ha én nagyon, tehát nézzünk ugye saját magunkba. Ha szeretnénk valamit venni, akkor azzal foglalkozunk. Megnézzük, hogy milyen kínálat van interneten, hol lehet, hol olcsóbb, milyen fajta, mi a jobb. Órák, napok eltelhetnek vele, úgyhogy lehet, hogy Krisztusra nem is gondolunk. És lehet, hogy miatt nem lesz idő az igére, nem lesz idő imádkozni. És ha így van, mondjuk el az Úrnak, és kérjük, hogy adjon ebből szabadítást, hogy ne a kívánság uralkodjon fölöttünk, hanem Isten lelke által mi tarthassuk kézbe a dolgokat, mi uralkodhassunk a fölött, ami korábban Úrként jelent meg az életünkben. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük Jakab levelét, az ő életét is, bizonságtételét, helytállását. Uram, őszintén eléd állva meg kell vallani, hogy bizony, az én térdem még olyan messze van attól, hogy te vetérd legyen. Vagyis Uram, oly keveset vagyok előtted a térdeimen, és bocsáss meg. Bocsáss meg, Uram, és mindegyikünknek, ha még nem olyan a térdünk, ha még nem jelzi, hogy mindig előtted vagyunk, és add, hogy mostantól többet legyünk veled, hogy ne engedjük, hogy bármi elvonza tőled a szívünket, a figyelmünket, az időnket, hanem tudjunk minél több időt veled tölteni, hogy te légy a legfontosabb. És Uram, amikor kísértéssel jön a sátán, hogy tudjunk rád tekinteni, kiáltani, mert köszönjük, hogy nem hagy szerünkön felül kísérteni, sőt, idejében elkészíted a szabadulásnak is az útját. És az, hogy mindig erre figyeljünk, ebből merítsünk erőt, hogy kitartókká váljunk, és így megmaradjunk a keskeny úton, hogy nevedet dicsőíthessük. És Urunk, taníts meg minket kételkedés nélkül imádkozni, hinni, hogy amit kérünk, amiben hiszünk, az minden pillanatban valóság legyen, és ne próbáljuk megtámogatni saját emberi megoldásokkal, ne engedjünk a világ csábításának, hanem merjük elfogadni, hogy neked gondod van a tieidre, hogy tudod, mire van szükségünk, és amit ígérsz, azt valóban meg is adod. És Uram, így maradj velünk, így könyörgünk a betegekért, megfáradtakért, egyedül élőkért, családokért, gyermekekért, szenvedélybetegekért, könyörgünk, Uram, egyházunkért, népünkért, minden emberért, sezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. az Úr akarja, és élünk legközelebb csütörtökön, 6 órától tartunk hétközi Isten tiszteletet, majd azt követően vasárnap 10:30-kor lesz úrnapi Isten tisztelet itt a templomban. Befejezésül a 467. dicséret 4.-5. versét énekeljük. A 4. vers így kezdődik: Már szolgád lettem, Jézusom.